ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Már a 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Ma délután 2-től 6 óráig a megszokott helyszínen az Egrélyeseki Palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Magyarország biztonsága nem alkutárgya, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookon hangsúlyozta, 10 éve védik Magyarországot és Európát az illegális migrációtól, miközben szerinte Nyugat-Európában romlott a közbiztonság. Kiemelte, hazánk mára Európa egyik legbiztonságosabb országa, de Brüsszel továbbra is bünteti Magyarországot a migrációs politika miatt. A kormányfő levélben is kérte az Európai Bizottságtól a határvédelem költségeinek megtérítését, miközben bírálta a napi 1 millió eurós bírságot. 39 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A múlt héten az ország területén 81 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Az ukrán-magyar határszakaszon 6221-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát, a rendőrség 40 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Európa visszahódítására szólítottak fel jobboldali vezetők Madridban a spanyol Vox párt nemzetközi politikai nagygyűlésén. Az eseményre Orbán Viktor miniszterelnök is videóüzenetet küldött. Úgy fogalmazott, a patrióták egyre többen vannak, de az eddig elért sikerek ellenére a munka oroszlán része még hátra van. Az esemény kezdetén tiszteletadással emlékeztek a jelenlévők a múlt szerdán meggyilkolt amerikai jobboldali véleményformálóra Charlie Kirkre. Szeptember 21-én tartják a konzervatív politikai aktivista búcsúztatóját az arizonai Glendale-ben található stadionban. A ceremónián várhatóan részt vesz majd Donald Trump amerikai elnök, J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is. A stadion több mint 60 ezer ember befogadására alkalmas, így komoly rendőri készültség lesz a Phoenix melletti kisvárosban. Továbbra sem működik együtt a nyomozó hatóságokkal a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított férfi, erősítette meg Utah állam kormányzója. Spencer Cox az ABC News műsorában azt is közölte, a vádemelés holnap várható. Hihetetlenül népszerű az Otthon Start program, több mint 5000 hiteligénylés érkezett be egyetlen hét alatt, jelentette ki a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kon Zsófia hozzátette, a visszajelzések alapján azt látják, hogy az ország minden részéről, a kisebb településektől kezdve a kisvárosokon át a nagyvárosokig érkeznek az igénylések. Véleménye szerint a program az ingatlan piacra is jó hatással van, és a következő 5 év alatt akár 50 ezer új lakás is épülhet, ami a helyi gazdaság élénkülését és új munkahelyek létrejöttét is magával hozza. Az M1-es autópálya bővítése miatt mától jelentősen korlátozták a stráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani. A MÁV csoport is felkészült a változásra, duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a Flirt motorvonatokat, és készelétbe állítják a MÁV buszokat is. Összesen 4 arany, 2 ezüst és 5 bronz, valamint 5 kiválóságérmet nyertek a magyar fiatalok a szakképzési Európa-bajnokságon Dániában. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Facebook oldalán azt közölte, a Euroskills Európa-bajnokságon 26 magyar versenyzőből 16-an elismeréssel tértek haza. Megalakult az Erdészeti Klímaadaptációs Fórum, cselekvési tervet készítenek elő, hogy hosszú távon is gondoskodni tudjanak az erdő klímaváltozáshoz való alkalmazkodásáról és az erdők fennmaradásáról. Nagy István agrárminiszter közölte, az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét képezik, és ez a zöld vagyon olyan kiemelt közcélokat szolgál, mint a klímavédelem, a szénmegkötés vagy a biodiverzitás növelése. 33 vendéglátóhely működését korlátozták súlyos szabálytalanságok miatt, valamint csak nem 1200 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron, összegzett a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok munkatársaival együtt a vendéglátóhelyek működését, a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokat vizsgálták országos akció keretében. Végül az időjárásról. Előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek, de a nagy-nagyobb részében gyengén felhős derült az ég. Csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkült. A csúcshőmérséklet ma 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én 7 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mai műsorunk vendégem Simon József, könyvkötő, nyomdász, műszaki tanár lesz. Ezúttal vele beszélgetek munkája szeretetéről. Kezdjük beszélgetésünket a pályafutás elején. Annak idején hány évvel ezelőtt is fogalmazódott meg Önben először, hogy könyvkötő szeretne lenni?
Mondhatjuk úgy is, hogy gyermek voltam még akkor, amikor elkezdődött ez a dolog, de nem nyomdásznak készültem, hanem építésznek. Viszont ezt a szakmát csak Budapesten tudtam volna tanulni, de a helyzet az, hogy a családi körülményeim nem engedték azt, hogy Budapestre kerüljek, és így Miskolcon valamilyen más szakmát kellett keresnem, és véletlenül akadtam erre a dologra, hogy könyvkötőnek a Szemere Bertalan középiskolába, akkor még 101-esnek nevezték ezt az intézményt, könyvkötészetből felvételt hirdetnek, könyvkötészeti tanulónak, inasnak, és én mondtam édesanyámnak, hogy én ezt a szakmát szeretném megtanulni. Jó van, fiam, tanuld meg, csak Pestre ne menj el, mert akkor egyedül maradok. Ugyanis édesapám 9 éves koromban sajnos meghalt, és édesanyám egyedül nevelt.
Annak idején Miskolcon volt ilyen szakirányú képzés, hogy könyvkötőket képeztek?
Igen, volt. Nem csak könyvkötő, hanem nyomdász, gépmester, kéziszedő, és ami a nyomdászati szakmákhoz tartozik, ezeket ott a Szemere Bertalan középiskolában mind képezték. Most én olyan helyzetbe kerültem, hogy mire ugye megtudtam, hogy építész nem lehetek, akkor már szinte ez a szakma is betelt, és így egy olyan helyzetbe kerültem, hogy a rehabilitációs intézetben is képezték ezt a szakmát, és jelentkeztem, hát jó nekem ott is ezek között, az emberek között, és én szívesen tanultam velük együtt, és így lettem könyvkötő.
Hány év alatt tanulta ki ezt a szakmát?
Abban az időben 3 év alatt lehetett ezt a szakmát megtanulni, és ott a kórházban volt a gyakorlati műhely, és a Szemerebertalan középiskolából jártak ki oda a kórházba, és ott tanítottak bennünket. Most én abból voltam szerencsés, hogy nekem, hál' Istennek, semmilyen betegségem nem volt, de azok a tanulók, akik velem egy osztályba jártak, azoknak mindegyiknek volt valamilyen baja. Úgyhogy ezek ilyen rehabos emberek voltak. És nekem annyiból volt szerencsém, hogy mivel nekem nem volt, hál' Istennek, semmi bajom, én kitűntem közülük ilyennel is, hogy meg tudtam nekik mutatni, hogyha valami nem úgy sikerült, fel tudtam rájuk hívni a figyelmet, hogy hogy kellene. És ezeket az én tanáraim mind figyelembe vették, hogy én úgy próbálok ezekhez a dolgokhoz állni, mint hogyha én már tanítanám is őket.
Műsorunk címe Mesterségem címerem. Voltak olyan szakmai tanárai, mesterei, akiktől nagyon sokat tudott tanulni, és mikre tanították meg önt, önöket a mesterei?
Hogyne, hát szívesen emlékszem, sajnos meghalt már arra a mesteremre, aki megtanította nekem a szakmát, Lovászik Jánosnak hívták, és ez a lovászi kollégám Budapestről került ide a rehabilitációs képzésbe, és ott tanította a könyvkötő szakmát. Ő maga is könyvkötő volt, de ugyanakkor ő a nyomdász mesterséghez is értett, és akkor én láttam, hogy meg kellene azt is tanulni.
Nos, ugye... Itt kapcsolódott össze a könyvkötészet a nyomdászattal az ön életében?
Itt is, mert láttam, hogy hogyan végzik ezeket a munkálatokat, és hogyan dolgoznak a nyomdászok. Már itt tetszett nekem akkor ez a dolog, hogy a kettőt együtt lehetne csinálni, de nem ez volt a döntő, hanem az, hogy az ipari tanuló iskolát kitűnővel sikerült elvégeznem, és az az oktató, aki kijárt még a Lovászik Jánoson kívül tanítani oda rehabos tanulókhoz, mert végül is már utána bekerültünk a Szemerébe, a 101-es számú ipari tanulózi intézetbe, és ott tanultunk harmadikba, és a Borsodi nyomdába volt a gyakorlati helyünk, és ott még jobban megtetszett a nyomdászakma, hiszen ott már nagy gépesített üzemek voltak, ugye gépeket láttunk, nem csak a kézikönyvkötészetet tanultuk, hanem sok minden olyan dolog volt, ami nekem nagyon tetszett. Így kértek arra, hogy esetleg, ha volna kedvem hozzá, az elsősöket tanítanám-e. Igaz, hogy én is csak 19 éves voltam, elvállaltam. Az iskolában én voltam a legfiatalabb szakoktató, illetve nevezhetem idézőjelbe magam tanárnak, habár még érettségim sem volt.
Akkor itt kezdődött az ön életében a tanítás is, hiszen úgy mutattam be, hogy műszaki szakoktató, tehát elkezdte tanítani. Először a könyvkötészetet, majd utána a nyomdászatot?
Igen, hát először a könyvkötészetet, mégpedig az úgy történt, hogy közben én jártam iskolákba. Én nekem nagyon sok szakmám van, hiszen a közgazdasági szakközépiskolába érettségiztem le, hát ugye ott adnak több ugye érettség után szakmához végzettséget, így lettem könyvelő, statisztikus és bérelszámoló is, tehát ezeket is meg kellett tanulni. Ugyanakkor a könyvkötészetet úgy tudtam csinálni, hogy mint képesítés nélküli pedagógus eljártam órákat adni a Szemerebertalan középiskolába, és ott a tanárok, pedagógusok befogadtak maguk közé, mint fiatal, idézőjelben még akkor pedagógust.
Néhány tulajdonsággal, jellemzővel írjuk le, hogy mivel is kell, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jó könyvkötőnek és egy jó nyomdásznak.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert azt mondják, hogy ez a szakma, mint ahogy mondtam, a rehabilitációs képzésben is egy nagyon jó szakma. Tehát olyanok is, akik a egészségüknek, hogy mondjam,
hiány vannak,
nagyon jó ez a kifejezés, egy kicsit hiány vannak, és mégis tudják, akár ülőmunkában, ha olyan munkát tudnak adni, ragasztások, zacskók, dobozoknak a készítésében részt tudnak venni. Akkor vannak olyanok, akik kimondottan szeretik a szép könyveket és a könyveknek a bekötését, ugyanakkor érdeklik talán még az is, hogy hogyan nyomtatták ki ezeket a könyveket, és hogyan kerül majd két borító, két tábla között, hogy ez könyvé váljon. Hát így történt nálam is ez a dolog, és akkor így nyomdaipari technikumba is beiratkoztam, és a nyomdászati oldalát is megtanultam ennek a dolognak.
Említsünk néhány szakkifejezést. olyan eszközt, amely segíti az ön munkáját. Melyek ezek?
Hát a könyvkötőnek elengedhetetlen gépe a vágógép.
Amelyre most rámutat, mert hogy Felső Zsolcai műhelyében beszélgetünk, és körülvesznek bennünket valóban azok a tárgyak, amelyek segítik az ön munkáját. Tehát a vágógép ott van előttünk, nem olyan vágógép, amely nekünk rádiósoknak segíti a munkáját, ugye a rádióriportok megvágásában. Ez a vágógép egy kicsit nagyobb és nehezebb. Mi mindent tud ez a gép?
Hát ez a vágógép már egy muzeális érték, több mint 100 éves. A helyzet az, hogy ez később lett motorizálva. Azokat a műveleteket, ami egy ilyen kézi könyvkötészethez szükséges, el tudja végezni. Vágni, préselni, sőt, még talán aranyozni is lehet vele.
Miért fontos, hogy motorizálva lett? Segíti a munkáját, igen, hogy ne kelljen akkor erőt kifejteni?
Igen, nem a préselésnél, mert a préselés az így is kézzel történik, hanem a lentkeréknek a meghajtása. Égszíj és motor végzi tulajdonképpen az erő átvitelt, hogy a kés le tudjon menni, és el tudja vágni azt a munkadarabot, amire szükség van. Régen ezt kézzel hajtották.
Hogyan tett szert erre a gépre? Azt mondta, és azt említette, hogy több mint 100 éves.
Igen, mikor elhatároztam, hogy kisipart is nyitok a munkavégzés mellett, mert én másodállásban ilyen könyvkötő szakmát munkavégzés mellett csináltam egy volt kollégámmal, aki már elköltözött Miskolcról, és vele nyitottunk egy kis műhelyt. És ezt a vágógépet egy ilyen mélytelepről vásároltuk meg. A kollégám, akivel együtt dolgoztam, az mérnök volt, gépészmérnök, és vele ketten összehoztuk úgy, hogy működőképes legyen.
Említsünk még olyan tárgyakat, amelyek segítik az ön munkáját. Milyen tárgyakat látok én még itt magunk előtt?
Igen, hát ez egy egyszerű kis műhely. Itt van egy aranyozó prés. Ezzel az aranyozó préssel tulajdonképpen a tábla nyomását, könyvgerincnek a nyomását, aranyozását, tehát a címeket tudom rávinni a táblára. Most ezekhez szükségesek betűk, amik ott a másik oldalon találhatók a betűszekrénybe. Ezeket a betűformákat el kell készíteni, ki kell szedni, meg kell csinálni olyan formába, hogy az esztétikus legyen a könyvhöz és a könyvnek a tartalmához megfelelő legyen, és ennek megfelelően tudjuk rányomni a táblára, hogy az esztétikát és a tartalmát is ez mutassa. Ugye Gutenbergnek ez volt a találmánya, hogy mozgatható betűket készít, és ezek a betűk több százfélék vannak, nem csak nagyságban, hanem formában is, és vannak klisék, amik díszítésként a táblára szoktak kerülni, így az aranyozás által. Kis kézi prés, amivel a kész munkát, amikor le kell ragasztani az előzéket, tehát a könyvet egyesítem a könyvtáblával, akkor megvan kenve ragasztóval az előzék, és a táblához van rögzítve, akkor ezzel a kis préssel megpréselem, de ugyanezt a vágógépen is meg lehet csinálni. Nagyobb könyveket ott szoktam a vágógépeken, a kisebbeket pedig ezen a kis kézi présen.
Megemlítette már kollégáját, de említést kell tennünk kedves feleségéről is, mert hogy nem csak ön egyedül nyomdász ebben a családban, hanem, ha jól tudom, akkor felesége is az.
Igen, jól tetszik tudni. Ő kéziszedő volt valamikor, sajnos ez a szakma is meghalt már. Ugyanis a kéziszedés az volt a nyomdászoknak az egyik legkrémebb szakmai része, hiszen ha a betűk nincsenek kiszedve, a nyomdász nem tud nyomtatni. És ezt a kéziszedést annak idején ólomból készítették, de később bejött a betűfém, az ólomón és az antimónnak a keveréke. Ezt azért szükséges volt így keverni ezeket az anyagokat, hogy a betű ugye ne legyen olyan puha, mert az ólom az egy elég puha fém, ugyanakkor ne porladjon annyira, és por ne keletkezzen a szedő szemébe, szájába, mert annak idején ugye a régi ólombetűkkel sajnos ezek előfordultak és betegséget okoztak.
Miért mondta azt, hogy a betűszedés a szakma krémje?
Hát ezt azért, mert Gutenberg minden betűjét kézzel szedte, és a présen ugye megpréselték, és csináltak egy nap mondjuk 50-60 újságot már a préseléssel együtt. Ha sikerült nekik ennyit, itt most már több tízezer újságról volt szó, még akkor is, amikor ilyen betűfémekkel készítették az újságot.
Említsünk meg néhány konkrét példát munkái közül, amelyre szerintem a legbüszkébb. Előttem egy újságcikk, amelyben azt olvasom, elkészült a világ legnagyobb könyve, ami Színpetriben látható. És ez a könyv az ön nevéhez kapcsolódik, vagy az ön nevéhez is? Így egészen hát pontosan a megfogalmazás?
Úgy fogalmazni, hogy az enyémhez is, hiszen ennek a könyvnek a tulajdonosa Varga Béla, akinek eszébe ötlött ez a dolog, illetve a fiának, Varga Gábornak, hogy a világ legnagyobb könyvét meg kellene csinálni.
Mert hogy ott található egy papír, malom és nyomda múzeum Színpetriben, ahol láthatjuk a világ legnagyobb könyvét?
Így van, nagy részt. Én is belefolytam ebbe a munkába, a könyv testet és a táblának az összeállításánál részt vettem, hiszen ez egy akkora könyv, amit tulajdonképpen Guinness rekord is, hiszen 412 centiméter szer 3,76 méter, tehát 376. Ez azt jelenti, hogy ebbe az én kis műhelyembe nem férne el, kinyitva pláne nem, mert nincs olyan hosszú, mert akkor már több mint 7 méternek kellene lenni. A súlya is elég nagy, hogyha a nagyságát meg is döntik, de a súlyát nem tudják, mert az másfél tonna súlyú. Amikor ezt készítettük, külön útvonal lezárást kellett kérni a rendőrségtől, hogy a szállítását ki tudjuk vinni Színpetribe, tehát le kellett zárni az utat.
Legyen olyan kedves, meséljen és beszéljen nekünk a munkavégzés folyamatáról. Hogyan készült el ez a hatalmas könyv? Hogyan kezdett és hogyan látott neki a munkálatoknak?
Ez úgy kezdődött az egész, hogy én a Varga Gábort ismertem, hozott nekem egy-két munkát ide, ami neki nagyon tetszett, ahogy én elkészítettem és megcsináltam, mert ő papírmerítő, és ő a papírgyárban is dolgozott, ott volt papíripari mérnök, és hogy azokat a papírokat, amit merítenek, lehet-e kötni ragasztókötéssel. Aztán én egy technológiát kitaláltam, megmutattam neki, hogy azt lehet, és ő gondolt egyet, azt mondja, apám mondja, hogy meg kéne csinálni a világ legnagyobb könyvét, volna rá kedved. Hát mondom, nézd, nekem volna rá kedvem, csak a helyzet az, hogy egy hatalmas nagy munka, hiszen én úgy tudom, hogy a világ legnagyobb könyve 2,70 méter, mondom, 3 méter körül van. Azt mondja, mi ettől nyilván nagyobbat csinálnánk. Hát így váltunk el egymástól, hogy ezen gondolkodjunk, vagy gondolkodjam én is. Tehát ez volt az első dolog. Én csináltam már kiskönyvet is, hiszen ezt tudta a Varga Gábor, és ezért is tette föl nekem ezt a kérdést, hogy most csináljak nagyobbat. Hát volt olyan minikönyvem, ami 5 mm x 3 mm volt. Ezt egy Novák László nevezetű mikroírónak csináltam a könyvét. Ő olyan pici apró betűvel írta le az Internacionálét, hogy ez könyvé alakult, tehát minden verssor egy lapot tett ki, és végig hordta az egész ország, hogy valaki ezt kösse be, neki senki nem tudta. Aztán én hozzám hozta el ezt a könyvet, és 3 példányban volt ez meg, és ezt a 3 példányt sikeresen bekötöttem neki. Sajnos nekem nincs belőle egy példányom, s ő elvitte.
Térjünk még vissza a világ legnagyobb könyvére, aztán megvolt az elképzelés, megszületett a terv, és hogyan lett ebből kézzel fogható valóság? És mennyi idő alatt? Ugye ez hát is egy lényeges kérdés.
Ők már gondolkodtak ezen, lényegében azt mondják a tervvel, meg az egész dologgal kapcsolatban, ez 5 év. Hiszen nem csak azt kellett megtervezni, hogy hogyan kötjük be, hanem azt is meg kellett tervezni, hogy hogyan nyomtatjuk ki, hogyan legyen kiszedve a szöveg, mi legyen a szöveg maga, és mit tartalmazon. Hát most ez a könyv a Zemplén megye flóráját, faunáját adja tulajdonképpen, és kellett egy olyan hiteles kiadó, aki vállalkozik arra, hogy ez rendesen, hitelesen el legyen készítve, hiszen ennek van impresszium szám és egyéb ilyen dolog, ami a kiadáshoz szükséges. Akkor kellett egy olyan nyomdát keresni, aki ekkora nagyot tudott nyomni, hogy 4 méter 12, legalábbis a 4 métert elérje ez a nyomtatási technológia. Ez Budapesten valamelyik cégnél ott sikerült. A másik dolog meg az, hogy olyan nagy papírt se tudott a papírgyár nyomni, sem a Skóci, sem Magyarországon egyik se, ahol így kinyitva egy ilyen nagy könyvet ugye meg tudnánk csinálni, és valamilyen módon azt hiszem Ausztriából sikerült papírt szerezni hozzá, és miután ezek az osztrákok megtudták, hogy mire készülünk, állítólag ingyen adták a papírt. Itt Magyarországon erre nem volt lehetőségünk semmivel. Én nem tudom, hogy támogattak volna el valamilyen anyagi dologgal. Mindent a Varga Béla kolléga állt ezzel a dologgal kapcsolatban. Én még azt el tudnám mondani, hogy vásárolni kellett olyan bőrt is, amivel a könyvnek a tábláját be tudtuk borítani. Ez 13 darab argentin marhabőrből készült, ami hajlítható, és ezekhez az, tehát ahhoz a dologhoz, hogy ez a könyv nyitható legyen, elég erős bőr, hogy ezt meg tudjuk belőle csinálni.
És nem akármi került a könyv elejére. Igen. Nem akármilyen szimbólum.
Ez a szalamandra, amelyik tulajdonképpen az Zempléni hegységnek egyik olyan kis állatkája, amelyikről híres maga a hegység is, és ott található csak. És ez került a könyvnek az elejére. Nyomdász múzeumot szeretett volna a kolléga, ott a Varga úr kialakítani azon a helyen, ahol ez a papírmalom működik. Az egyik helységben van a könyv elhelyezve, és egy másik helységben pedig egy ilyen nyomdász kiállítás tulajdonképpen. És ebben a nyomdász kiállításban ő azt szerette volna bemutatni, hogy hogy kezdődött maga a nyomdászat, és a Gutenbergnek a találmányát, mert Gutenbergnek a találmányának a lényege a Gutenberg prés, ami egy az egybe van másolva a Manci nyomdából, amelyik hasonlít annyira, hogy szinte megdöbbentő a hasonlóság, és működik. Akkor a másik dolog pedig az a festék felhordó labda, ami szintén ugyanúgy meg van csinálva, mint ahogy a Gutenberg nyomdájába, és maga az a szedés, ami az akkori betűkből ki van szedve, az az oldal a 42 soros Bibliának az első oldala. Most ezt az első oldalt, a feleségem, ő kéziszedő volt, ő szedte ki egy az egybe ugyanúgy, ahogy az a oldal kinézett, és arról lehet a levonatokat elkészíteni, amit ott a kiállításon meg szoktak mutatni.
Életének, pályafutásának milyen fontosabb munkahelyei voltak?
Három munkahelyen volt, megemlítem tulajdonképpen, de ennek a leglényegesebb oldala a Borsodi nyomda, a másik meg a Szemere Bertalan középiskola. Én nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni, most már nyugdíjas vagyok. Büszke vagyok arra, hogy ezt a szakmát megtanultam, és olyat is alkottunk, amit a világon más nem, és ebbe az alkotásban benne lehettem, és ugyanakkor a másik dolog, hogy ezt a múzeumot is létre tudtuk hozni, amivel szintén be tudtunk segíteni feleségemmel együtt. Sikerült a szakmának nagyon sok fortéját megtanulnom, úgyhogy szerettem magát a szakmát is, hiszen a mai napig is ugye nem csinálnám, hogyha nem szeretném, másrészt meg a gyerekekkel is nagyon szerettem foglalkozni. És úgy érzem, azokkal a lehetőségekkel is, amik itt Miskolcon adódtak, ezt a szakmát, tehát a kézikönyvkötészetet meg tudtuk úgy tanítani, hogy a gyerekeknek hasznukra vált.
Milyen munkákra emlékszik vissza szívesen?
Például a levéltárnak csináltam Mária Teréziának az alapító oklevelét, amit más nem nagyon vállalt el, aztán hozzám hozták, hogy én csináljam meg, az a levéltárban megtalálható. Sok olyan könyvtári könyv van, amit az egyetemnek készítettem el, ami szintén ott megtalálható. Vannak olyan könyvek, amit mérnök kamarának készítettem, régi könyvek, 100 évesek, és ezeknek a javítását, bekötését, ezt mind elvégeztem, és megcsináltam úgy, hogy ezt ott esetleg meg lehet tekinteni, hiszen ebben a szakmában nem csak a könyvkötészet, hanem a díszdoboz készítés is beletartozik, és sok olyan díszdobozt is készítettem, amivel plaketteket és egyéb dolgokat adtak át.
Hogyan fogalmaznál meg, mi a szépsége ennek a szakmának, ennek a hivatásnak, amelyet könyvkötőként, nyomdászként több éven, évtizeden keresztül ön végzett?
Hát megmondom őszintén, hogy ez a szakma a világ egyik legszebb szakmája, véleményem szerint, hiszen a tudásnak a hordozója a könyv. És az, hogy egy könyvet valaki a kezébe vesz, legalábbis én nem úgy nézem, mint egy regényt, hanem úgy, hogy hogy van bekötve, hogy van elkészítve, milyen a fogása, milyen anyagokat használtak föl hozzá, és ugye ezt hogy csinálták meg. Én magam mindig a szépet szerettem, hogy minél szebben is jobban tudjon. Nem csak a szépség számít, hanem a használhatóság is. Hiszen ha kinyitunk egy könyvet, az ne essen szét a kezünkbe, hanem az tartós legyen. Igaz, hogy a Bibliát, azt az öreg nénik is olvassák, és nagyon apró betűvel van, de azért azoknak, akik idősebbeknek szánunk, azokat nagyobb betűből kellene szedni, amit gyerekeknek szánunk, szintén nagyobb betűből, és akkor képeket is rakni hozzá. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket úgy a nyomdászoknak be kellene tartani. Kis országban az elvész ez a pár jó szakember, aki még jelen pillanatban fellelhető. Hát tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy az ember azt a dolgot, amit ki szeretne fejezni, amit alkotni szeretne, azt le tudja írni, azt tovább tudja adni másnak, és az maradandóvá váljon, és azt be tudja mutatni ne csak saját maga részére, hanem az utána felnövekvő nemzedék részére is.
Elhangzott portréműsorunk mai vendégem Simon József, könyvkötő, nyomdász, műszaki tanár volt. Vele beszélgettem munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Hetven éve született 14. Leó pápa. Isten éltesse Szent Atyánkat. Ünnepi köszöntő Szent Kereszt felmagasztalása napjára. Leó pápa 70 évvel ezelőtt, 1955. szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén született. E kijelentés kövesse rögtön a kívánság. Teszem ezt minden kedves rádió hallgató nevében is, a régi magyar formával: áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Bizonyára nem véletlen ez az egybeesés, hanem gondviselés szerű. Amikor az a Robert Francis kisfiú 1955. szeptember 14-én a chicagói Mercy Kegyelem nevű kórházban megszületett, az egyház éppen Krisztus megváltó keresztjére tekintett és hálát adott érte. Angol nyelven az a kórház, ahol született, a Hospital Mercy, azt a szép kifejezést használja, Mercy, kegyelem, amit az ősi angol katolikus liturgia a francia nyelvből vett át, a Lord have mercy us, Uram irgalmaz, mise imádság mintájára, de benne tükröződik az ősi latin misericordia, irgalom kifejezés is. A szülők rögtön nevet is adtak a gyermeküknek. Robert, beceneve Bob, méghozzá Bellarmin Szent Robert lelki védnöksége alatt, akinek névünepe éppen 3 nappal követi a születésnapot. A francia szent király és a szent toulouse-i püspök Louis, Lajos nevét viselő apa Louis Prevost számára nem volt nehéz a Robert név választása, gyakran előfordul ez a név a francia történelemben, és Anjou közvetítéssel még Magyarországra is jut belőle, éppen Károly Robert királyunk személyében. Ám hogy éppen Francis, Ferenc lett a második neve, az valószínűleg annak a jeres napnak köszönhető, a Szent Kereszt felmagasztalásának, amelynek mintegy megtestesítője és alázatos képviselője maga Szent Ferenc, akinek sebeiben magasztalódott fel megváltó Úrunk keresztje. Robert Francis Prevost 1955. szeptember 14-én született az Illinois-i Chicago déli részén, a Bronzeville negyedben található Mercy kórházban. Spanyol, francia, olasz és louisianai kreol származású a felmenőit tekintve. Édesapja Louis Marius Prevost chicagói születésű volt, az ottani Hyde Park környékén nőtt fel. Louis édesapja és édesanyja Olaszországból és Franciaországból vándoroltak be. Louis Prevost papa a II. Világháborúban az Egyesült Államok haditengerészetének katonája volt, aki a normandiai partraszállás során egy gyalogsági partraszállító hajót irányított, majd később részt vett a dél-franciaországi Dragon hadműveletben. Még később tanítóként a Brookwood School District 167 iskola kerület vezetője lett Glenwoodban, Illinois államban. Leó pápa édesanyja, Mildred Agnes Prevost, de születési neve Martinez, szintén Chicagóban született egy louisianai kreol családban. Ő is pedagógus és könyvtáros volt, többek között a Mendel katolikus gimnáziumban. Azt a katolikus hitet kapta meg a kicsi Robert Francis, amit a bevándorlók az új hazában féltékenyen őriztek, és nagy gonddal továbbadták nemzedékről nemzedékre. Így bujkálhatott a kisgyermek életében a hit és az abból sarjadó hivatás csirája, ami aztán szárba is szökkent. Rendházunk amerikai tagjától tudom, rögtön a pápa választás másnapján mondta, mint hogy középiskolás kora óta ismerni Robert Francis-t, hogy ő mindig ilyen volt. Az a mindig az egynapos pápaságára vonatkozott, akkor összevetve fiatal korával. De hát milyen volt? Kérdeztem vissza pontosításképpen. Hát olyan soft. Úgy is hívták sokan a soft Bob, a szelíd, a gyengéd Robi. Bő 4 hónappal megválasztása után amerikai rendtársam még mindig fenntartja a véleményét, ami nagyjából így hangzik, Leó pápa most is olyan, mint volt diákkorában. Úgy gondolom, hogy ezt a sajátos, gyengéd, finom, mosolyogós vonást látta meg mindenki rajta, amikor május 8-án este 7 óra körül megjelent a Szent Péter Bazilika lodzsáján.
La pace sia con voi!
Jézus szavaira gondolok most, amit Máté evangélista jegyzett fel gondosan. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terhet hordoztok. Én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. A pápaság igáját tette a gondviselés a nyakába, és most ketten húzzák az igát. Az Úr és a választottja, az a Robert Francis. Ennek a kettős járatnak a tudatában biztatta a napokban a pápa az utóbbi évben kinevezett új püspököket, akiket hivatalból is ismer, hiszen éppen Robert Francis Prevost bíboros, A püspököi dikasztérium akkori prefektusa volt a felelőse a kiválasztásoknak, amit aztán Ferenc pápa később jóvá hagyott. Arra biztatta most őket, hogy bátran hagyatkozzanak az Úrra, aki titokzatos terve szerint és nem erények vagy érdemek alapján választ. Ez a ráhagyatkozás veszi el a gondját annak, hogy hozzá menjünk. Ahogy a sor elején éppen Péter kéri a mestere segítségét, amikor látszólag nagy a baj abban az éjszakai viharban. Jézus azonban megszólította a tanítványokat, bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vizen. Megint csak, ahogy Máté evangélista elmeséli nekünk. Ezt a teljes ráhagyatkozást kérte az Úr egy másik szeretett tanítványától, Assisi Ferenctől, immár földi élete vége felé, amikor már megszületett körülötte az evangéliumi szegénység tanítványi köre. Ám az Isten fiának úgy tetszett, hogy Ferencet nem annyira a közösségei szabályozásának eszközeként használja, hanem nagy kegyelmében mind inkább hasonlóvá akarta tenni magához, aki Tamás apostol tanúsága szerint is feltámadása után magával vitte szeretetének testi lenyomatát, a sebb helyeket. Már csak ezeket akarta átadni gyengéden, olyan szoft módon Franciszkusznak, aki nagy szíve teljes készségével belesimult ebbe az akaratba. Mindig megindító lelki olvasmánya Fioretti, Assisi Szent Ferenc virágos kertje. Hallgassuk meg most mi is a szívünkkel ennek a kertnek legszebb virágát, mely a Laverna magas hegyén fakadt föl az Úr 1224. éve szeptember 14-e napján éppen Szentkereszt felmagasztalása ünnepén. Szent Ferenc a gondját viselő Leó testvérrel elhúzatta az evangéliumos könyvet, mert Isten értésére adta, hogy az evangéliumos könyv háromszori fölnyitása által fogja jelezni, hogy mit szándékozik vele cselekedni. Amint a könyvet elhúzták, Szent Ferenc imádságba mélyedt. Imádságát befejezve a Szent Háromság nevében Leó testvérrel háromszor fölüttette a könyvet, és első tekintete az isteni gondviselés végzéséből mind a három ízben Krisztus kínszenvedésére esett. Ebből megértette, hogy miképpen életének cselekedeteiben Krisztust követte, úgy még mielőtt a világból távoznék, a megpróbáltatásokban, a fájdalmakban és a szenvedésben is hozzája kell hasonlítania. És ettől a pillanattól Szent Ferenc még bőségesebben kezdette ízlelni és érezni az isteni szemlélődés és az isteni látogatások édességét. Ezek között volt egy, amely a következő módon készítette elő közvetlenül a szentséges sebb helyek befogadására. A szeptember havi szentséges kereszt ünnep előtt való napon Szent Ferenc egész magányosan imádkozott cellájában, amikor megjelent neki az Isten angyala, és Isten nevében mondá neki, buzdítalak és intelek, hogy készülődj, és alázatos béketűréssel igyekezdél alkalmatossá lenni annak befogadására, amit az Isten veled tenni szándékozik. Felelé Szent Ferenc, kész vagyok türelmesen elviselni mindent, amit az én Uram velem tenni szándékozik, és hogy ezt mondá, az angyal eltávozott. Másnap, vagyis a szentséges kereszt ünnepén, korahajnalban Szent Ferenc cellájának ajtaja előtt ájtatoskodott, és kelet felé fordított arccal így imádkozott. Ó Uram, Jézus Krisztus, arra kérlek, hogy két kegyelmet gyakorolj velem, mielőtt meghalok. Az egyik, hogy amíg élek, amennyire lehetséges, érezzem lelkemben és testemben azt a gyötrelmet, amelyet te, édes Uram, keserves kényszenverésed alkalmával szenvedtél. A másik pedig, hogy amennyire lehetséges, érezzem szívemben azt a túláradó szeretetet, amely téged, Isten fiát arra késztetett, hogy értünk bűnösökét, oly szörnyű kínokat önként magadra vállalj. Miután sokáig esengett, értésére jutott, hogy Isten teljesíti kívánságát, s az előbb említettek, amennyiben egyszerű teremtmény azokat elnyerheti, megadatnak néki. Ezzel az ígérettel Szent Ferenc ájtatosan Krisztus kínszenvedésének és végtelen szeretetének szemléletébe merült, és az ájított heve annyira fokozódott benne, hogy a szeretet és a szánalom egészen Krisztussá alakította. S amint így ebben a szemlélődésben lángolt, ugyanazon a reggelen az égből 6 tüzes és ragyogó szárnyal egy szeráfot látott leszállani, amely szeráf gyors repüléssel oly közel jött Szent Ferenchez, hogy jól láthatta és megkülönböztethette benne a keresztre feszített ember képét. Szárnyai úgy voltak elosztva, hogy 2 szárnya feje fölött terjeszkedett, 2 röpülésre szolgált, és a hátralévő 2 egész testét betakarta. Mikor ezt Szent Ferenc látta, igen megijedt, és szívét örömmel és csodálkozással vegyes fájdalom marcangolta. Fölötte örült ugyanis Krisztus kegyes ábrázatának, amely így nyájasan jelent meg néki, és így jóságosan tekintett reája, de másrészt, mikor őt megfeszítetten látta, a részvét kimondhatatlan fájdalmát érezte. Aztán azért is csodálkozott a bámulatos és rendkívüli látomáson, mert jól tudta, hogy a szenvedés gyarlósága nem fér össze a szeráfi lélek hallhatatlanságával. A jelenés tehát kinyilatkoztatta néki, hogy ez a látomás Isten rendeléséből azért tűnt föl néki ilyen formában, hogy megértse. Ebben a csodálatos jelenésben nem testi mártírium, vértanúság, hanem lelki lángolás által kell a keresztre feszített Krisztus hasonmásává átalakulnia. Ekkor úgy tetszett, mint az egész Vernia hegy vakító lánggal égne, amely lánga fölkelő napként ragyogta be és világította meg az összes környékbeli hegyeket és völgyeket, amiért is a pásztorok, akik azon a vidéken virrasztottak, látva a meggyulladt hegyet és körülötte nagy világosságot, mint később a frátereknek elbeszélték, igen megijedtek és bizonykodtak, hogy az a lángolás a Vernia hegye fölött egy óránál is tovább tartott. Az említett szeráfi jelenésben megjelent Krisztus Szent Ferencnek bizonyos mélységes titokat mondott, amelyeket Szent Ferenc életében soha senkinek sem akart elárulni, de halála után mégis kinyilvánította őket. Amint jó sokára, a titokzatos beszélgetés után a csodálatos látomás eltűnt, Szent Ferenc szívében a túláradó buzgalom és az isteni szeretet tüzét, testében pedig Krisztus kínszenvedésének csodálatos képét és pecsétjét hagyta. Minek okából Szent Ferenc kezein és lábain azonnal föltűntek a szegek nyomai, ugyanúgy, mint ahogy azokat a szeráf képében megjelent, keresztre feszített Jézus Krisztus testén látta. Kezei és lábai eszerint közepükön szögektől által ütötteknek tetszettek. A szögek feje a tenyereken és a lábfejek felső részén dudorodott, hegyük a kézfejeken és a talpakon volt, s a húsból kinyúló részük annyira visszahajlott, hogy görbületükbe, mint valami gyűrűbe az ujjat könnyen be lehetett volna dugni. A szögfejek kerek alakúak és feketék voltak. A jobb oldalon hasonlatos képpen egy forradatlan, piros és véres lándzsasebb jelent meg, amely utóbb Szent Ferenc szent melléből gyakran vért szivárogtatott, és csuháját és alsó ruháját is összevérezte. Társai látva, hogy kezeit és lábait soha ki nem takarja, hogy talpán nem tud állani, és hogy a mosásnál kezükbe került csuháján és alsó ruháin vérfoltak vannak, mindebből, mielőtt tőle magától hallották volna, bizton következtették, hogy kezeire, lábaira, nem különben oldalára nyomva a megfeszített mi úrunk Jézus Krisztus képét és hasonlatosságát hordozza. s bár nagyon iparkodott, az észrevehetően húsában nyomott szentséges és dicsőséges hebhelyeket titkolni és elrejteni, másrészt belátta, hogy azoknak eltitkolása bizalmas társai előtt majdnem lehetetlen. Mindemellett félt Isten titka egy nyilvánosságra hozni, és nem tudta, vajon a szeráfi látomás és a szentséges hebhelyek vételét el kell-e mondania. És jól lehet, e szentséges hebhelyek, mivel ott Krisztustól kapta őket, gyönyörűséggel árasztották el szívét, húsának és testi érzékeinek mindazonáltal elviselhetetlen fájdalmat okoztak. Miért is kényszerűségből kiválasztotta Fráter Leót, társaik közül a legegyügyűbbet és legtisztább életűt, kinek mindeneket elmondott. Megmutatta neki a szent csepelyeket, megengedte, hogy azokat illesse, és fájdalmának enyhítésére és a sebekből szivárgó vér fölfogására kendővel bekösse. Betegsége idején e kendőket gyakran úgy szólván naponként váltogattatta, kérébe csütörtök estétől szombat reggelig, mert ez időben, amikor üdvözítő Jézus Krisztusunk értünk elfogatott, keresztre feszítetett, meghalt és eltemettetett, Krisztus kényszeberésének gyötrelmét, amelyet testében hordozott, nem akarta semmi nemű emberi segítség vagy orvosság által csillapítatni. Urunk Jézus Krisztus, te szent keresztet hordozásával, a bűneinkért vállott szenvedéseddel váltottad meg az egész világot és benne mindnyájunkat. Add, hogy szívünk mélyéig tudjuk befogadni megváltásunk teljességét, és alakítsad ki belőlünk azt az új embert, akiben kedvet telik. Áld meg Róma püspökét, Leó pápát, add, hogy mindig azt közvetítse felénk, ami a te tested, az Anya Szentegyház javát szolgálja. Köszönjük a szolgálatát, törzsd el őt a továbbiakban is a lélek bölcsességével, hogy őrizze köztünk a Szent Háromság elevenítő egységét, itt és most napjainkban, és egyházunk egész történetében. Úgy legyen. Amen. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Reményik Sándor. Fákja verem előtt. Talán csatornát javítottak. Tán repett csövet forrasztottak össze. A város föld alatti erei megpattantak valahol, azt keresték. Dolgoztak napestig, térdig lucsokban. Azután hazamentek. Utánuk tátva maradt egy veremszáj. Fákját tűztek a veremszája mellé. Lobog. Hányszor láttam így éjjel, útközépen, fákját verem előtt. Miért nem tudok most nyugtan tovább menni? Sötét lelkemből sötét éjjé pillék kirajzanak. Kergetőznek a piros jel körül. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. Micsoda jel? Hány verem tátong most a nagyvilágon? Farkas verem, halál verem, pokol verem, gondosan előkészített verem. Csak fákja nem ég a verem előtt. Voltam-e én, vagytok-e ti, lesznek-e ők ilyen magányos éjjel lobogás, vigyázz kiáltás tévejgő felé, fákja verem előtt. Közülünk ki fogja megérdemelni a sírfeliratot? Másnak világolt, amíg önmagát emésztette meg. Fákja, verem előtt.
Lobog. Lobog.
A vízióim körüludvarolják, és felrémlik egy másik fáklya kép. Fáklyát tűz ki a győztes hadvezér ős hadiok szerint a meghódított város piacán. Éj van. Itt-ott még zajlik a tusa. Lappang a gyilkos kétségbeesés. A fáklya ég. Amíg a fáklya ég, hajnalig talán, várja irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fáklyát tűzött az Isten is, a farkasvermes világ közepébe. A fáklya ég. Ki tudja, meddig még? Boldog, ki elhajítja fegyverét, s rábízza magát győzelmes kezére.
Reményik Sándor Fáklya verem előtt című versét Sárosi Kinga mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvár Jel néven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoné Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
Imája.
Ó Mária, aki fiaddal együtt végigjártad a keresztutat, anyai szívedben gyötrődtél a fájdalomtól, de nem feledted beleegyező szavadat, és mélységesen bíztál abban, hogy akinél semmi sem lehetetlen, be fogja teljesíteni ígéreteit. Est ki számunkra és a jövendő nemzedékek emberei számára a kegyelmet, hogy rámerjünk hagyatkozni Isten szeretetére. Segíts, hogy a szenvedésben, a megvetésben, a próbatételekben, még ha sokáig tartanak és kemények is, soha ne kételkedjünk az ő szeretetében. Jézusnak, a te fiadnak tisztelet és dicsőség mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.